Most épp az Ószövetségben Nehémiás könyvét fejeztem be. Most Mászter könyvnél tartok, de Nehémiásnál volt egy dolog, amit úgy gondoltam, hogy elhozok közétek. Ha van esetleg Bibliád, az segít. Mindesetre felolvasom. És bocsánat, ugye a Esdrás meg Nehémiás könyve, ugye talán kezdjük ezzel, ugye tele van mindenféle felsorolása, vannak egész fejezetek, ami csak ilyen izé, hogy és ennek a törzséből ennyi, összesen 374 ember, meg még ő is, összesen nem tudom, 218 ember, meg nem tudom, és az ember néha úgy érzi, hogy nem kéne csak átugrani ezeket a részeket. Én ezeket mindig végig szoktam találni, mondom, nem, mert a Bibliának van egy ilyen szokása, hogy egy-egy ilyen felsorolásba csak elrejt egy valamit, egy fél gondolatot, ami meg ilyen tök nagy dolog. Például Énók. Énók az Istennel járt, és magához vette őt, így ennyi, egy mondat, pár szó is, és mégis egy csomó minden benne van ebben. Talán az ember a felsorolást így megnézi, tök jó, nem Énókról akartam beszélni, de mindegy, ezért elmondom, tehát, hogy és ő a nemzetségtáblában ennyi ideig élt, aztán meghalt, élt, aztán meghalt, élt, aztán meghalt, ennyiig. Énok nem az, hogy élt és meghalt, hanem az Úrra járt, és magához vette őt. Tehát igazából ők éltek, ő meg az Úrra járt. És akkor így, oké. Tehát van az életnek egy másik fajtája, amikor Istennel jár az ember. Na, de visszatérve Nehémiásra. Ugye Nehémiás, hogy mégis mi ez, mert föl fogom olvasni mindjárt. Ugye Izrael népének a története, valahol, nem Ádámnál és Évánál kezdem, mondjuk Ábrahámnál kezdem, ugye Ábrahám őt hívja el, ő vele köt szövetséget az Úr, majd kihívja arról a földről, ahol élt, és az ígéret földjére vezeti be őt. Na és Ábrahámnak volt a gyermeke Izsák, Izsáknak volt a gyermeke Jákob, meg Ésau, és ugye Jákobnak, ugye ő kapta meg az Izrael nevet, és ő neki született a több feleségétől hát 12 fia, és ez a 12 fiú, ők mentek le Egyiptomba. És igazából Egyiptomban egész jól kezdődött az ott létük, mert ugye éhínség volt, és ott a legjobb földet kapták meg, és Egyiptomban ott volt ennivaló, ugye ez Józsefnek a története, erre mindenki emlékszik, és ott írja az ige, hogy igazából Isten egy népet hoz létre, egy népet formál, Egyiptomban történt. És viszont ugye Egyiptomban jött egy új fáró, aki már nem ismerte Józsefet, és mivel félt az Izrael népétől, ezért rabszolgasorsba taszította őket, és akkor onnan hozta ki őket Isten. Kihozta őket Egyiptomból a 10 csapás során, vagy azáltal, akkor volt egy 40 évi pusztai vándorlás, és a pusztai vándorlás után pedig Józsué bevezette őket az ígéret földjére, Kánaán földjére, és akkor ugye ott létrejön, eleinte birák uralkodtak felettük, vagy birákat hívott el Isten, és ez volt az ő eredeti terve Istennek, de végső soron ez egy bűneset volt, hogy királyt akartak maguknak, megválasztották Sault királynak, Saul után lett Dávid a király, Dávid után pedig Salamon lett a király, és Salamon volt az utolsó király, pontosabban, bocsánat, Salamon után Jeroboám, vagy Roboám, melyik volt az első? Jeroboám? Ugye valaki? Mindegy, valamelyik a kettő közül. Ő még megkapta az egész királyságot, de ott ketté szakadt a királyság, és többé már nem lett ebből egy királyság. És ez egészen addig tartott, pár évszázad, amíg ugye, ezt mondtam már nektek korábban, hogy megnézzük Izraelt, ugye Izrael és Júda, ez a két rész, amire szakadt a királyság. Izraelnél folyamatosan gyakorlatilag rossz királyok voltak, volt egy-egy jó király, Júdánál azért úgy jellemzően jó királyok voltak, és volt egy-egy rossz király közben. És hát emiatt Istennek hát az ige úgy mondja, hogy a haragja föllángolt ellenük, de újra és újra, és igazából nem tudom, hogy ti ezzel olvastok, hogy valaki azt mondja nektek, hogy nem tudom, valami szivat titeket, Aztán mikor nagy bajba kerül, akkor jaj, bocs, ne haragudj, bocsáss meg, jó, megbocsátok, és aztán ezt körülbelül újra és újra és újra játsza. Tehát, hogy így ugye az ember tud empatikus lenni, úgy Istennel ebbe a szituációba, hogy hányszor lehet ezt még eljátszani. De igazából Istennek voltak ígéretei Izrael kapcsán, és igazából az ő ígéreteihez volt hűséges. Ezért nem törölte őket a földszínéről, de jött egy babiloni fogság, amit úgy hív az ige, és először ugye Izraelt vitték el, és utána pár királlyal később, pár egy-két generációval később utána Judát is. És ugye a babiloni fogság először ugye Nebukadnezár, babiloni király vitte el őket, utána jött aztán Bélsatszar, és Bélsatszart pedig legyőzte. Hú, nem tudom, hogy hívták azt a királyt, ezt már Dániel könyve, ott még most nem tartok éppen. Mindenesetre a perzsa birodalom legyőzte a babiloni birodalmat, és Nehémiás könyve, meg Esdrás könyve, ez már a perzsa birodalom idején zajlik. Nagyon érdekes, most csak a kontextus miatt mondom mindezt el. Ugye úgy vitték el Judából a népet, hogy mindent fölégettek, a templomot is fölégették. Mindent elpusztítottak. És elhurcolták a népet. De, és ez Istennek a munkája, hogy nem tudom, melyik király volt, talán Darius volt, nem tudom. Egy perzsa király, ezzel kezdi Ezsás könyve, hogy az égnek az Istene mondta neki, hogy építsen templomot Jeruzsálemben. Tehát Isten szólt ehhez a királyhoz, és onnantól kezdve így előkerül Esdrás a semmiből, és egyből ilyen nagy tiszteletnek örvend a király előtt, és Esdrást visszaküldi ez a király Jeruzsálembe, hogy építse fel ezt a templomot. A templom fölépül, és egyébként tök érdekes, mert azt olvassuk, hogy amikor lerakják az alapkövét annak az új templomnak, akkor a sírás volt, tehát hogy voltak ott emberek, akik még látták az előző templomot. És azok az emberek meg hatalmas sírásban fakadtak ki, meg voltak ki hatalmas örömben, úgy egybefolyt az egész, hogy nem is lehetne megmondani, hogy ki sír, meg ki nevet, vagy ki örül. És ezután egy kicsivel később pedig Nehémiást hívja el Isten. És áll oda Artaxerxes, azt hiszem, az a király, ő elé, és visszaküldi, és gyakorlatilag helytartóvá teszi Jeruzsálem felett a király. És ez egy eléggé húzós sztori. Tehát, hogy mint hogy Egyiptomból is volt kimenekülése, Isten segítette meg a népét, és kijöttek, úgy Babilóniából, vagy a Perzsa Birodalomból is volt visszatérés a fogságból, Istennek a segítségén keresztül, illetve a hűségén keresztül az ő ígéreteihez. És ugye ebben a helyzetben, ezt csak azért mondom, mert ez különben olvashatnám fél órán keresztül, ugye fölépült a templom, azt is meg akarták nagyon fúrni a környékbeliek, aztán pedig Nehémiás azzal megy vissza Jeruzsálembe, hogy a város fal épüljön föl. És aztán utána nem csak a fal, hanem maga a város is, de ezzel kezdték, és ez egy nagyon tanulságos sztori, hogy az ördög hogyan próbálta megakadályozni, hogy ez a fal fölépüljön. De Nehémiás volt eléggé, mondjuk úgy, hogy konok, hogy ő már pedig kitartott, meg volt esze is, úgy tűnik meg, tehát hogy tudta jól, hogy milyen trükköket próbálnak bevetni ellene. Ugye ez a Tóbiá meg Szambalat, ez a két kedves úriember. És végül fölépül a fal. De azt látjuk, hogy kívülről nézve jól mennek a dolgok, belülről nézve, tehát maga Izrael népe lelkileg egy olyan állapotban volt, hogy nem volt elég fölépíteni a templomot, és nem volt elég fölépíteni azt a városfalat, mert maga a nép is tehát Esdrásnál arra is szükség volt, hogy egy csomó megházasodtak, és olyan idegen népekből származó asszonyokat vettek feleségül, akik Isten megmondta, hogy ne keveredjenek Izrael népe, és bizony volt egy olyan, hogy akkor egy csomó ember elküldte ezt a feleségét, ami nem izraeli volt. Tehát a bűnnek hogy a törvény szegésnek, Isten törvénynek a megszegésének egyre lejjebb mentek Izrael. De Istennek mégis volt terve. És ő helyreállítást akart. És ez a rész, amit most felolvasok, ez azután, hogy fölépül a várfal, és akkor utána valami elkezd történni ott a néppel. Tehát elkezdenek, tehát ez igazából egy ébredésnek a története. Én ezt így fogalmaznám meg. Itt van Esdrás, megjelenik benne, meg Nehémiás, mint helytartó. Nehémiás volt az, aki úgy, hogy is mondjam, azt látom, hogy úgy politikailag is megvolt a hatalma ereje az, hogy úgy rugdossa az embereket, hogy már pedig te most ezt fogod csinálni, és azt fogod csinálni. És valami elkezd helyreállni. És akkor itt olvastam föl, a Nehémiás és Esdrás helyreállítják Isten igaz Isten tiszteletét, vagy igaz tiszteletét. Nehémiás 8. Mikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai már a városaikban laktak, az egész nép egy emberként összegyűlt a téren, a vízikapu előtt, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, melyet az Úr parancsolt Izraelnek. Ekkor a 7. hónap első napján előhozta Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, ahol együtt voltak a férfiak és az asszonyok, mindazok, akik meg tudták érteni a hallottakat. Kora reggeltől egészen délig felolvasott belőle a téren, a vízikapu előtt, mindazon férfiak és asszonyok előtt, akik meg tudták érteni. Az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. Az írástudó Esdrás egy erre a célra ácsolt fa emelvényen állt. Mellette állt jobb keze felől Mattitja, Sema, Anája, Uriá, Hilkijá és Maaszéjá, bal keze felől pedig Pedájá, Misáél, Malkijá, Hásum, Hasbaddáná, Zekarjá és Mesullám. Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta fel a könyvet, mert az egész népnél magasabban állt. Mikor fölnyitotta, az egész nép fölállt. Akkor áldotta Esdrás az Urat, a nagy Istent. És az egész nép fölemelt kezekkel így felelt rá, ámen, ámen. Majd meghajoltak és leborultak az Úr előtt arccal a földre. Jésua, Báni, Sérébia, Jámin, Akkub, Sabbetaj, Hodiá, Maaszéjá, Kelita, Azarjá, Józábát, Hánán, Pelájá és a léviták magyarázták a népnek a törvényt. A nép pedig mindeközben a maga helyén állt. Érthetően olvastak a könyvből, Isten törvényéből, és azután megmagyarázták és értelmezték az olvasottakat. Ekkor Nehémiás, a király helytartója, és Esdrás, az írástudó pap, valamint a léviták, akik magyarázták a népnek, így szóltak az egész néphez. Ez az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja, ne keseregjetek és ne sírjatok hát, mert sírt az egész nép, amikor a törvény igéit hallotta. Ő azt mondta nekik, menjetek, egyetek kövér falatokat, és igyatok édes italokat. Küldjetek belőle azoknak is, akik semmit sem készítettek, mert ez a mi Úrunk szent napja, és ne bánkódjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek. Ezt szoktuk látást a Mikulásig idézni ezt a részt Nehémiás könyvéből, talán ez a legismertebb. A léviták is csendesítették az egész népet, és azt mondták, hallgassatok, mert szent ez a nap, ne bánkódjatok. Ekkor elment az egész nép, hogy egyen és igyon és másoknak is küldjön belőle, és nagy vigasságot tartson, mert megértették a beszédeket, amelyekre tanították őket. Másnap pedig az egész nép családfői, a papok és a léviták Esdráshoz, az írástudóhoz gyűltek, hogy tanulják a törvény igéjét. Ekkor megírva találták a törvényben, amelyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy Izrael fiainak lombsátrakban kell lakniuk a 7. hónapban levő ünnepen. Mihelyt ezt megtudták, kihirdették minden városukban és Jeruzsálemben, menjetek ki a hegyekre, és hozzatok ágakat, nemes és vad olajfáról, és mirtusz és pálma ágakat, akármelyik sűrű lombú fáról való ágat, hogy lombsátrakat csináljatok, ahogy megvan írva. Kiment azért a nép, és hoztak ágakat és lombsátrakat készítettek maguknak, mindenki a háza tetején vagy udvarán, továbbá Isten házának udvarán, a vízikapu és az Efraim kapu előtti téren. Így tehát az egész gyülekezet, amely hazatért a fogságból, lombsátrakat készített, és a lombsátrakban laktak. Nem cselekedtek így Józsuénak, Nun fiának idejétől fogva Izrael fiai mindeddig a napig, és felettébb nagy volt az örömük. Minden nap olvasták Isten törvénykönyvét, az első naptól fogva egészen az utolsó napig, és 7 napot át ünnepelték. A 8. napon pedig záró ünnepet tartottak a rendtartás szerint. Tehát látjuk azt, hogy tele van örömmel, tele van ünnep van. és szól az ige, és az emberek szomjasak rá, vágynak rá. Tehát van egy szomjúság ebben a népben. És ugye felvetődik a kérdés, hogy valahogy, ugye, hogy írja le az ember, mi az, hogy ébredés. Valami ilyesmi, tehát hogy honnan jön ez a szomjúság? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ha lenne erre egy nagyon egyszerű, jó válasz, akkor valószínűleg már rég megcsináltuk volna. Horizonton belül, meg Budapesten, meg az egész világon. Egy biztos, hogy amikor az ember mindent elveszít, akkor rájön, hogy Isten megvan neki, és valahogy egy ilyen helyzetben rájön az ember, hogy igazából Istenre van csak szüksége. Ez azt hiszem egy általános dolog. Erről eszembe jut ez, amit a Angliában a lelkipásztorom hozott példaként. Ez valami afrikai izénél volt gyülekezetben, hogy hogy függ össze a kettő, mindegy. Tehát azt mondta, hogy igazából, hogy annyira szegények, hogy semmiük nincsen. Egyedül Jézus van nekik. És ugye ezek az emberek sokkal inkább megélték a hitüket. Sokkal inkább tele voltak örömmel, hogy ők hisznek Istenben, hisznek Jézusban. Tele volt az életük egy örömmel, mert semmi másuk nem volt, csak Jézus. És ez egy nagyon jó élethelyzet, amikor az ember egyébként ugye mi itt hogy is mondjam, a világ gazdagabbik részén, mert ugye mi a gazdagabbik része vagyunk a világnak. Nekünk vannak ilyen-olyan-olyan dolgaink, de ezektől úgyis majd el kell búcsúzunk. Tehát ezeket nem tarthatjuk meg. Végső soron Jézus az egyedüli, aki megmarad nekünk. És hogyha tudjuk már most így élni az életünket, hogy ő a mindenünk, semmi egyéb, akkor mi is ilyen helyzetben kerülhetünk, mint ők. Úgy általában az ébredés, most gondolkoztam a saját életemen, hogy szerintem kétszer volt az életben, hogy igazán, és ez már a megtérésem után volt, hogy ugye elgondolkoztam, már fiatalabb voltam, hogy akkor mit akarok én kezdeni az életemmel? Merre akarok menni? Mit akarok csinálni? És ez a kérdés rám nehezedett, és mind a kettőből az jött így, hogy elkezdtem az igét olvasni. Minden reggel volt, hogy 3:34 ilyenkor keltem föl rendszeresen, mert be kellett érnem munkába 7-re, 7:30-ra, úgyhogy nagyon korán fölkeltem, most már szerintem belehalnék, hogyha ilyet kéne csinálnom. Durva, igen, tudom. De hát fiatalabban az ember tud csinálni még ilyen dolgokat. Idősebben is tudom, igen. Jó, tehát szándék kérdése. És mivel nem volt, tehát ezt hallottam, hogy ilyet jó csinálni, ugye imanaplót vezettem, hálaadás, imakérések, meg azt elkezdtem jegyzetelni az igéből, amit olvastam, és fantasztikus dolgokat adott ki Isten ebből. Fantasztikus. És tehát például a Szentléleknek a keresztsége és a Szentlélek iránti vágy is egy ilyen dologon. Ilyen tök bamba reggel 4:45 közül olvastam János 14-ben azt, hogy a Szentlélekkel nekem dolgom van. Ha nincs ott az életemben, és most nem arra gondolok, hogy ilyen elméleti szinten, bár persze, hogy ott van a Szentlélek az életemben, hanem valóságosan, akkor valami hiányzik. Valami hiányzik. Ennyiből hoztak Isten. Ennyiből, hogy ott megfogalmazott a szívemben az, hogy de mégis valamit akarok kezdeni az élettel. És mit akarok kezdeni? Hát nyilván őért akarom élni, őneki akarom adni, őt akarom jobban ismerni, az ő akaratát, az ő útjait, az ő országát akarom keresni és építeni. És nem azt mondom, kilátástalanság volt, de valahol bizonytalanság. Nem tudtam, hogy most mit akarok, nem tudtam, mit akarok. Ez az én sztorim. Izraelnek a sztoria pedig az, hogy mindent elveszítettek. Mindent. És ebben a helyzetben hozza őket vissza Isten Jeruzsálembe. És először ugye elhívja Esdást, egy-egy embert, tisztára, mint a bírák annak idején, egy-egy embert elhív, hogy valami nagy dolgot csináljon meg, fölépíteni a templomot. És azt hiszem Esdrás volt az, aki még le is boltolta a királyra, hogy jó, akkor légy szíves, adjál papírokat, hogy a királynak az erdejéből kaphassak ilyen fát, meg az anyagiakat is, és mindent megkapott hozzá. És Nehémiást is elhívja, hogy fölépítse a várfalat. És amikor elkezdenek dolgok alakulni, fölépül a templom, fölépül a városfal, és az embereknek szemébe ott fölcsillan a remény, hogy itt lehet, hogy mégis lesz valami. Akkor kezdődik ez el. Addig nem kezdődik ez. Egy szomjúság fakad az embereknek a szívében, és hogyha semmi másról nem beszélek most, akkor csak erről szerintem érdemes beszélni, mert ez a szomjúság, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ott legyen bennünk. Ugye, ha valaki nem szomjas, valaki nem éhes, azt nehéz jól lakatni, nehéz kiölteni a szomját. Isten ebben gyönyörködik, amikor szomjaznak rá és vágynak rá. Ebben gyönyörködik. Isten szereti azt, hogyha ő keresve van, kvázi, értsétek. Szereti azt, hogyha valaki akarja őt. És ezt kell megkeressük a mi életünkben. Hogy mi az, ami minket erre a helyre odavisz. És ezen ott tart, hogy mi akarjuk Istent. A szomjúság, amikor az ember úgy érzi, hogy neki nincs, a hiánynak az érzete, nem feltétlenül egy rossz érzés, egy negatív érzés. Pontosan emiatt. Ugye énekeltük a dalban, hogy nincs az üresség, amit betöltenél. Nem tudom, néhányan talán emlékeztek. Ez a dal szerintem már 2-3 éve nem volt itt Horizonton. Nem ezért hoztam, csak ez úgy kiugrott ebből a pársorból, hogy Isten szereti megtölteni az ürességet. De hogyha a szívünk tele van dolgokkal, és már úgy nem nagyon van benne hely neki, akkor nincs, mint megtöltsön. Tehát valahol egy ürességet fönn kell tartsunk a mi szívünkben, a mi életünkben az ő számára. És hogyan csinál az ember ürességet, hogy mit tudom én, mondjuk egy bőrönbe csomagoltok, és már dugig van, még bele kéne rakni valamit, akkor mit csinálsz? Hát vagy az, hogy tologatod, aztán többit préseled, vagy lehet, hogy olyan ki kell venni. Vagy ha az ember reptéren van, akkor ugye kinyitja, kivesz bőről a téli kabátot, fölveszi, akkor repülök abban, és akkor belerakja amit még el kell rakni. Tehát helyet kell csinálni neki. Izrael itt most nem a saját akaratából, de hely lett az ő szívében Isten számára. És amit olvasunk, hogy mi történik velük, gyönyörű ez az egész történet. De nézzük meg, mert tele van kincsekkel az ige szakasz. Tehát a nép egyszerűen egy emberként összegyűlt, és szólt a Esdrásnak, hogy hozd már elő a törvénykönyvet, mert hallani akarták. Tehát a szívükben ott volt a vágy Isten iránt és az ő törvénye iránt. Ez Istennek a munkája az ő szívükben. És kora reggeltől egy ilyen felolvasás történik, és ugye, amit itt sokszor emleget, az, hogy megértés is volt, tehát meg is értették. Tehát igazából azért álltott ez a sok úriember, akit nem olvasok föl még egyszer, csomót köt a nyelvemre a végén, hogy öten a jobb oldalán Esdrásnak, hogy magyarázták a népnek. Tehát Esdrás ott van kint, most képzeljétek egy nagy tömeg, Esdrás valami fajta fatálkolmányon, nem emvényen, felolvas egy részt a törvényből, és akkor szépen ők meg, akik magyarázzák a népnek. Nagyon jól leírja az embereknek a szívét, hogy ugye, amikor most itt dicsőítettünk, mit mondtam az elején, hogy álljunk föl, és úgy menjünk Istennek a jelenlétébe. Itt pedig azt olvassuk, hogy Esdrás az egész nép szeme láttára, 5. vers, nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban állt. Mikor fölnyitotta, az egész nép fölállt. Ugye ez ugyanaz, mint hogy nem tudom, mondjuk van egy esküvő, és megjelenik a vőlegény meg a mennyasszony, ugye ott senki nem mondja azt, hogy na álljatok föl, mindenki feláll. Mert tudja, hogy most tiszteletet adunk ennek a, ez a két ember miatt vagyunk itt, a mennyasszony és a vőlegény miatt, és ő nekik tiszteletet adunk. Ugyanez van itt. Fölnyitotta Ezsás a könyvet, és tiszteletet adtak Istennek a kijelentésének. Ezáltal pedig Istennek magának. Fölállt az egész nép, és úgy hallgatta. És meg akarták érteni. Ez nem, ebben látszik, hogy ez nem vallásosság. Mert a vallásosság az, hogy amiben én is beleesek, mint hiba néha, hogy elolvasom a izét, a reggel az igét, jó, pipa, olvastam igét, miről volt szó, fogalmam sincs, teljesen más volt a gondolat, én pipa, nem baj, olvastam igét, és vállon veregetem magam. Ugye ez úgy, hogy is mondjam, Istennek adok lehetőséget egy ilyen keresztül, hogy szóljon hozzám, de azért talán nem ez legcélre vezetőbb, hanem az, hogyha akarom érteni. Én például úgy szoktam, hogy minden egyes ige szakaszt legalább kétszer olvasok. Tehát azért vagyok én tetű lassú, ahogy haladok vele. Fölírom, hogy mikor hol tartok, és szerintem 2021-ben kezdtem az Ószövetséget. Most 3 éve olvasom. De mindent kétszer olvasok. És kell egyébként, mert van olyan, hogy máshogy elolvasom, akkor így, ja. Meg vannak olyan reggelek, biztos nektek nincs ilyen, hogy azt se tudod, hogy fiú vagy, vagy lány, meg izé, hol vagy, meg ne. Akarták érteni. És az írástudó Esdrás, meg a többiek magyarázták a törvénykönyvet. És van itt néhány dolog. Ugye azt mondja az ige, hogy magyaráztak a néptek, és így szóltak az egész néphez, ez az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja. Ne keseregjetek, és ne sírjatok, mert sírt az egész nép, amikor a törvény igéit hallotta. És erről egyébként eszembe jutott a 2 Királyok 22-ből, Jósiás királynak a története. Nem lapozok oda. Ugye ott Jósiásról azt írja az ige, hogy se előtte és se utána nem volt olyan király még Judea életében, aki így megtért volna az Úrhoz. Ő egy kiemelkedő alak, Jósiás király és proféciák is szóltak róla. És ott volt az, hogy megtalálták, el volt feledve a törvénykönyv, megtalálták a templomban, és aki megtalálta, így odavitte a királyhoz, hogy hát kb. Nézem, amit találtam. És felolvasták a királynak a törvénykönyvet, és Jósiás király megszagadta a ruháját, mikor ezt hallotta, mert rájött, hogy ajajaj, itt bizony komoly gondok vannak. És egyébként ott elküldött egy prófétanőhöz küldött Jósiás, hogy érdeklődjön, hogy most az Úr mit gondol erről. És azt mondta ez a prófétanő válaszképpen, hogy mondjátok meg ennek az embernek, Jósiásnak, aki küldött titeket, hogy bizony az fog történni ezzel a helyel, ami meg van írva, hogy nagy az én haragom ellene, mert hogy engem megtagadtak, faképnél hagytak, nem engedelmeskedtek nekem, ezért mindazt a sok gonoszt elhozom majd erre a helyre, ami meg van írva. Ugyanakkor azt is mondja, hogy de annak az embernek, aki küldött, mondjátok meg, hogy mivel te sírtál előttem, és lágy volt a szíved. Ezért te semmit nem fogsz látni ebből a gonoszságból, amit én erre a helyre hozok. Mert a te szíved lágy volt, és mert sírtál. Tehát nem csak megszaggatta a ruháját, ebből derül ki, hogy Jósiást összetört. És ugyanez a reakciója ennek a népnek most. Tehát ugyanez a lelkület jelenik meg. Hallják Istennek az igéjét, és szembesülnek azzal, hogy mennyire messze vannak tőle. És azt hiszem, hogyha olvassuk az igét, akkor nem tudom, ezt magamon mind megfigyeltem. Tehát van, hogy úgy olvas az ember az igét, hogy ez a milyen érdekes. Na de érdekes, jaj de érdekes. És akkor ilyen egy újabb érdekes adat, klasszikusokat idézek, érdekes információ. De amikor az ember egy picit interakcióba kerül az igével, akkor akkor rájön, hogy ó, oh, ezt igazából Isten így szeretné? Hát ez nem így van. Igen, van, amikor arra gondolkozunk, hogy másoknál hogy van, de az igaz, ugye nekünk szól. És a ránk, a mi életünkre akar hatással lenni. És szembesül az ember azzal, hogy ez nem így van. És ez bűnbánatra indíthatja az embert, és ez egy helyes és jó dolog. Tehát igazából ez a reakció a népnek, ez egy helyes és jó dolog. Bűnbánatot tartanak. Mint ahogy Jósiás király is összetört. Bűnbánatot tartott. Nehémiás könyv is ezzel kezdődik. Nehémiás egész Izrael nevében, meg azt hiszem Esdrás is, most arra nem emlékszem, bűnbánatot tart az Úr előtt. És azt mondja, hogy tehát magára vállalja az egész népnek a bűnét. És úgy vallja meg egy emberként az egész népnek a bűnét. Tehát ez egy helyén való reakció. És azt hiszem, hogy erre szükség is van, hogyha az ember lát valamit az igében, hogy mi Istennek az akarat, és az élete nem ott van, akkor erre úgy reagál, hogy én nem azt gondolom, tehát Isten nem ítél, nem kárhoztat minket. De van helye annak, hogy azt mondjuk Istennek, hogy bocs, ezt tudom, hogy nem így kéne. És hogy sajnálom. Ennek tökre van helye, hogy ezt mondja az ember Istennek. De mégis mit mondanak a népnek? Azt, hogy ne keseregjetek, mert az Úrnak, a ti isteneteknek szent napja ez. Ne sírjatok. Sőt, ne csak, hogy ne sírjatok, ünnepeljetek. Menjetek, egyetek kövérfalatokat, és igyatok édes italokat, küldjetek belőle azoknak is, akik semmit sem készítettek, mert ez a mi Úrunk szent napja. És ne bánkodjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek. Tehát azt hiszem, nem a helyett, amit mondtam, de azt hiszem, hogy meg kell jelenni ez a másik dolog is, az öröm. Amikor olvasom az igét, és Isten szól hozzám, még hogyha az, amit szól hozzám, az azt jelenti, hogy nekem változnom kell. Tehát Isten szól hozzám. Az élő Isten szól hozzám, és ő vele vagyok, újra hallom az ő hangját. Újra hallom, és helyre rak engem, mert Isten minket helyre akar rakni. Azt akarja, hogy változzunk, formál minket. Ezen nekünk ünnepelni valónk van, ezt ünnepelni kell. Ez egy fantasztikusan nagy dolog. Tehát jussunk el onnan, hogy igen, szomorúak vagyunk valamiatt, jussunk el az ünneplésig. És miért? És itt mondják, hogy miért? Egyrészt, tehát, hogy is mondjam, amikor az ember, tehát ha ennyi az attitűdje az ember, hogy bánkódik, és szomorú, és csak így csapkodja magát, Isten azt nem fogja tudni úgy használni. Tehát nekünk élnünk kell Isten számára. Élnünk kell. Nem csak van helye a megszomorodásnak, de ő érte kell élnünk. És amikor eljutunk oda, hogy örülünk annak, hogy Isten szól, örülünk annak, hogy ő valóságos és kapcsolatban van velünk, akkor egészen másképpen néz ki az embernek az élete kívülről is. Kívülről is. Én azt hiszem, sokkal jobb bizonyságtétel egy olyan kereszténynek lenni, aki vidám és örül, mint annak, aki szomorkodik. Voltam azon a helyen. Voltam azon a helyen. Néha vagyok is. Sokkal jobb bizonyságtétel örömben élni, örömben járni, ahogy ez a Szentléleknek a gyümölcse is mi bennünk. Jussunk el oda, hogy szívből örülünk. És itt van ez az ige szakasz, az a pár szó, amit szoktunk mindig idézni, hogy az Úr előtt való öröm a ti erősségetek, vagy az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Mert ebben erő van. A megszomorodásban nincsen erő, az örömben van erő. És erre figyelmeztet Esdrás, meg a többi írás tudó, hogy ne csak ezt csináljátok, örvendjetek, mert ebben lesz a ti erősségetek. És szükségünk van az erőre. Sőt, Isten arra hívott minket, hogy az ő ereje rajtunk keresztül munkálkodjon, elérje a világot. Szükségünk van az erőre. És minden adott hozzá. Minden ad hozzá, de nekünk az örömöt kell választanunk. Az örömöt kell választanunk ahhoz, hogy ez az erő, ez rajtunk keresztül áradjon. A léviták is csendesítették a népet, és ezt mondták, hallgassatok, mert szent ez a nap. Van egy valami rendkívül szent dolog abban, amikor Isten megérint minket. Amikor a mindenhatónak az újja érzed, hogy tapintható a bőrödön. Ez egy szent dolog. És ha valami szent, annak örülni kell. Ekkor elment az egész nép, hogy egyen és igyon, és másoknak is küldjön belőle, és nagy vigasságot tartson, mert megértették a beszédeket, amelyre tanították őket. Másnap pedig az egész nép családfői, a papok és a léviták Esdráshoz, az írás tudóhoz gyűltek, hogy tanulják a törvény igéjét. Még másnap is mentek vissza, akarták érteni az igét. Ekkor megírva találták a törvényben, amelyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy Izrael fiainak lombsátrakban kell lakniuk a 7. hónapban levő ünnepen. Mihelyt ezt megtudták, kiirdették minden városukban és Jeruzsálemben, menjetek ki a hegyekre és hozzatok ágakat, nemes és vadolajfákról. Én azt hiszem, hogy ugye Izraelnek több ünnepe is volt, most nem készültem a listával, hogy milyen ünnepek volt. Ugye volt a Pászka ünnep, volt ez a Púrim, lehet, hogy ez a Púrim, nem vagyok benne biztos, talán egy másik, de volt ez a lombsátoros ünnep. És azt írja, hogy Józsuéval csinálták ezt utoljára. Sajnos a Pászkánál is olvassuk ezt, hogy nagyon-nagyon ritkán tartották meg. De egyszer-egyszer egy-egy ilyen ébredéskor ezt megtartották, és az örömből ünneplés fakadt. Szerintem ezt múltkor mondtam, hogy van ebben egy rendkívül valami mély szent és szellemi és spirituális, hogy olvasok az igét majd, mit ezt írja, akkor csináljuk ezt. Nem kell túl bonyolítani. Egyszerűen ezt olvastam, oké. Ha a legkisebbnek akár egy pohár vizet is adtok az én nevemben azért, mert ő tanítvány, akkor nem vészelheti jutalmatok. Jó, oké. Egy pohár vizet adni másiknak. Ez egy nagyon-nagyon jó hozzáállás. És ebben az állapotban is mi történik? Olvassák az igében, hogy ahogy ilyenkor tájt azt mondja Isten, hogy lombsátoros ünnepet tartsunk. Hát akkor tartsunk. Ugye ez emlékeztette őket arra, hogy ők is sátorban éltek elég hosszú ideig, és elég érdekes lehetett. Most valószínűleg nem lombsátorból csinálnánk, hanem mennénk, megrohamoznánk a Decathlont, és bevásárolnánk mindenféle izét. De a háztetőkön, a templom kertben ott voltak mindenki, ahol lehetett. Az utcákban tele volt sátrakkal, és ott éltek. Mint egy nagy fesztivál, olyan lehetett. Nem tudom, örülök, hogy ezt nem tartjuk. Ugye a törvény, hála Istennek, már ránk így nem vonatkozik. Én szerintem 20 évvel ezelőtt megfogadtam, hogy többet nem akarok sátorozni, mert a derekam nem bírta. Mert valami ilyen volt a föld alatta, és kész. Van megoldás? Akkor a szilacs. Hát jó, oké. Jó, oké. Az nem is szivacs, ez inkább ilyen ágy, nem? Vagy matrac. Amíg reggelre meg leereszt, és akkor hogy jó. Oké. Ja, az ember úgy belegondol, egy érdekes látvány lehetett, de igazából képzeld, hogy reggel fölkelsz, és akkor körbenézel, és látod, hogy mindenki ott van még, vagy kászálódik ki a sátorból, és mindenki arra emlékszik, mindenki. Tehát egy ilyen tök nagy ereje volt ennek az ünnepnek, hogy így közösségileg engedelmeskedtek, de igazából ebben az érdekes számomra is az ragad meg, hogy olvassák az igét, és hallanak valamit, és nosza csináljuk. Csináljuk. És azt hiszem, az ébredésnek is ez egy ilyen aspektusa, hogy jön ez a csináljuk. Akkor tegyük meg. Engedelmesség. Nem is csak engedelmesség, mert az engedelmesség az valami olyasmi, hogy hú, ezt kéne, jó, akkor megcsinálom, hanem ebben szerintem ami vágy is volt, hogy ők vágytak arra, hogy megcselekedjék azt, amit Isten mond. És abban most egy külön tanítás lehetne, hogy a tetteink, cselekedeteink azok mennyire fontosak. De ez csak jött, ugye a hit cselekedetek nélkül halott pölö. Tehát ez is az, hogy komolyan veszik azt, hogy Isten mit mond nekik. Ebben mutatkozott meg, hogy engedelmeskedtek. És eljutottak a szomorúságtól, az örömig, az örömtől pedig az ünneplésig. És mindez Istennek a munkája az ő szívükben. Mert hozzáfordultak, őre vágytak, ő neki akartak, újra vágytak Istenre. És igazából ebből az egész történetből szerintem ez a legfontosabb. hogy eljutottak arra a helyre, hogy vágytak Istenre, és az Istennel való közösségre, és az Isten törvényére. Nem szükségszerű, hogy így jusson el ide az ember, ezáltal eljuthat ide, hogy az élet összetörik, de valahol meg kell találjuk mindannyian az életünkben azt a helyet, ahol egyszerűen ő kell nekünk, és más nem. És lehetnek ettől még dolgaink, de semmi nem közelítheti meg azt a helyet a szívünkben, ami Istené. Amit Isten foglal el, és ő kell legyen az első. És hogyha ez az kell, hogy ami második, azt egy picit hátrébb tenni, akkor az embernek ezt meg kell tennie, hogy Isten legyen az első. Még van 10 perc délig. Én mondanék egy rövid imádságot, hogy egy picit legyünk csendben, és kérni fogom Istent, hogy amit mindebből számodra ő ki akar emelni, ha eddig még nem tette meg, szerintem már megtette, azt tegye meg. És hogyha ezek után valaki szeretne csendben lenni egyedül, legyen csendben egyedül, ha valaki szeretné, hogy imádkozzunk érte, imádkozni fogunk érte. Meg a Szent Szellem, hívlak, hogy áradj ki ezen a helyen. Áradj ki. Jöjj, Szent Szellem. És drága Szent Szellem, a te munkád az, amiről most olvastunk, és a te munkád a mi életünkben az, amikor te rád vágyunk, és rád szomjazunk. Én imádkozom, Szent Szellem, mindannyiunkért egyen-egyenként, hogy megmutasd nekünk, hogy a szívünk milyen helyzetben van, milyen állapotban van, és hogy hogyan fog újra ott lenni te nálad, ahol te rád vágyik. Segíts értenünk azt, amit szólsz, Szent Szellem.